két lágy akkorddal meg is érkeztünk már falura. Nagyon jellemző Beethovenre, hogy mennyire eltér a szabályoktól. Az első tételnek mindig hangos akkordokkal kell befejeződni. Én nem is ismerek őszintén szóval olyan klasszikus szimfóniát, aminek az első tétele ne harsány akkordcsapásokkal fejeződne be. Kivéve ezt. Szóval ez a két lágy akkord, ez azt mutatja, hogy erre Beethoven is rájött, és itt ebben a darabban kijavítja saját magát. Ez az önkijavítás, egyébként egy nagyon jellegzetes Beethoveni gesztus, állandóan figyelemmel lehet kísérni az ő vázlatkönyveiben. Mindig keresztül húzza azt, amit leírt, és odaírja, hogy van jobb megoldás, beszél jobb. És furt, faragottan művei sokszor évekig érlelte őket, és csak a bemutató előtti pillanatokban kapta meg sokszor a mű az utolsó végleges változatát. A második tétel az már két személyes jelenet. Ugye az első tétel egy személyes, derült érzések a zeneszerzőben, a második tétel Szcéne am Bach, vagyis jelenet a pataknál. Tehát a szcéne szó, a jelenet szó arra utal, hogy itt már biztos, hogy ketten vannak. Mondjuk legalább ketten, de azt hiszem, hogy három fölösleges is lenne. Ez egy ilyen szerelmes séta, valami arisztokrata hölgye, ugye Beethoven mindig arisztokrata hölgyekben volt szerelmes, nagy demokrata volt, nagy néppárti, de kizárólag arisztokrata hölgyeknek ajánlotta a műveit, és azokban volt szerelmes. Lehet, hogy azért, mert tudta, hogy házasságról szó sem lehet a rangkülönbség miatt, és tudata alatt ő biztos, hogy el akarta kerülni a házasságot. Beethoven nem volt az a típus. Amennyire Mozart nagyon törekedett a házasságra, és az egyik lány nem volt hajlandó, akkor feleségül vette a húgát. Beethoven pont a fordítottja volt. Ő érezte, hogy magányos életre van kárhoztatva, vagy úgy kell neki élni, neki az egész emberiséget kell szeretni, és az összes nőt kell szeretni, természetesen a legmagasabb erkölcsi elvek alapján, mert Beethoven rendkívül prűd volt. Nem csak ma maga számlájára, hanem mindenki számlájára is. Úgyhogy ez a 19. századnak a mai ember számára megmosolyogtató jegyeit is hordozta magában. De erre most nem akarok kitérni, elég sok bajt okozott saját magának ezzel, meg hogy a fivére életében is rendet akar teremteni, amikor az együtt élt egy nővel házasság nélkül, és ez szörnyű botránynak tartatott akkor Linzben. A második tétel, mint mondtam, egy szép patakparti séta.
Itt is a külső benyomások az elején, mint egy díszletként megteremtődnek, a patak ballagása. Ez nem olyan zuhatagos hegyi patak, amin narancssárga gumicsónak a bukós is abban a bátrak ottan kockáztatják az életüket, hanem egy olyan kedves ballagó, ez a ritmus végig vonul az egész tételen, ahogy a Petőfi apostolában írja, hogy ahol némán ballag a csendes kis ér, hol a bogárdöngés a legnagyobb zaj. Szóval egy ilyen nyugodt patakparti séta, természetesen a patakpartján nagy fák állnak, amelyeknek összeborul a lombja, és árnyékot vet a csendesen tovasikló vízre, és persze a fák lombjában madarak énekelnek. Ez a tétel a madaraknak szentelt tétel. 5-6 féle madárt számoltak meg az ornitológusok, amelyeknek a hangját Beethoven itt stilizálva, lelassítva, persze beépítette a tétel szövetébe. Ami annál meghatóbb, mert amikor Beethoven ezt komponálta 1806-ban és 7-ben, annyira süket volt már, hogy a madár éneklést már biztos nem hallotta. Őnek egy olyan fajta süketsége volt, ami először a magas hangok iránti érzékenységét tette tönkre, és aztán fokozatosan teljesen süketítette, de 1806-ban már biztos, hogy nem hallotta a madár hangokat. Tehát ezt emlékezetéből kellett neki fölidézni. Nem arról az, hogy hallotta a kismadarat énekelni, és gyorsan leírta ott a füzetben. Ez már nosztalgikus, ez a visszaemlékezés a szerencsétlenség napjaiban a boldog korszakokra. Ettől olyan érzelmileg telített, csodálatos ez a tétel, talán a legszebb a szimfónia 5 tétele közül. És ezt nagyon ajánlatos behúny szemmel hallgatni. Körülbelül 11 perc, 12 perc zene, meditatív zene. Tehát arra való, hogy az ember behúnya a szemét, ha nem is állandóan, de hosszabb időre, és próbáljon fölidézni egy régi kirándulást, egy régi szép sétát valami patakparton, vagy erdőben, és akkor ugye hallja a vörösbegyet. Én soha életemben nem láttam vörösbegyet, de a Beethoven szimfónia könyvben az van benne, hogy ez vörösbegy, ez a... Ugye a alaphangról fölmegy a harmadik fokra, és onnan vissza. Állítólag ez a vörösben. És utána hozzá csatlakozok a fülemüle. Azt már hallottam énekelni. Látni még sose láttam, olyan kis szürke madár. Trillázik gyönyörűen. És a szegény zongoristának egy kézzel kell vörösbegynek lenni és fülemülének, mert a bal kézzel meg a patakot kell ugye megvalósítani. Szóval itt jön a liszti zsenialitás, figyeljék be! Sármány, ezek a fölfelé gyöngyöző futamok, vagy pedig a Fury, azt is életemben keveset láttam, akkor is sütve volt. De állítólag, amikor él, akkor pitypalagy jellegű hangokat, tehát a pitypalagy, ez a ritmus. Szóval, amikor a fülemüle trillálja fölé, ha jut a Fury pitypalagyát, és a kapu. Na de most azt hinnénk, hogy ez valami ornitológiai, madártani, vagy erdőtani értekezés, szó se róla. A főszerepet itt is az érzelmek viszik. Annak a két emberi lénynek a nagy-nagy romantikus, kitáguló érzelemvilága, ami nem csak egymás felé irányul, hogy egymást szeretik, hanem a legnemesebb témákról beszélgetnek, mint egy jókai regényben, és átölelik az egész világot, és az emberiség jövőjével foglalkoznak. Szóval mi azt hiszük, hogy ezek a jókai hősök, ezek csak a regényekben léteznek. A valóságban is léteztek. A jókai csak leírta olyanoknak az embereket, amilyenek voltak, és akkor hihetetlenül fejlett érzelemvilága volt ezeknek az embereknek sokszor. Mellesleg ezek az arisztokrata hölgyek kiváló zongoristák is voltak némelyikor. El tudtak játszani Beethovennek egy-egy nehéz művét. Például Dorothea Erdmann bárónő, aki a késői Beethoven szonátáknak a bemutatója volt. Szóval nem mindenben fejlődött a világ.